Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és a mi Urunktól, a Jézus Krisztustól. Amen. Hallgassuk meg most Isten igéjét, úgy, amint azt egyházunk advent harmadik vasárnapjáról a prédikáció alapjául rendelte és megírva találjuk Pálnak a korintusiakhoz írott első levelében, a negyedik fejezet első öt versében a következőképpen. Úgy tekintsen minket, minden ember, mint Krisztus szolgáit és Isten titkainak sáfárait. Márpedig a sáfároktól elsősorban azt követelik, hogy mindegyikük hűségesnek bizonyuljon. Én pedig a legkevésbé sem törődöm azzal, hogy ti hogyan ítélkeztek felettem, vagy más emberek hogyan ítélkeznek egy napon. Sőt, magam sem ítélkezem önmagam felett, mert semmi vádat nem tudok önmagamra mondani, de nem ez tesz igazzá, mert aki felettem ítélkezik, az Úr az. Egyáltalában ne ítéljetek azért addig a napig, amíg el nem jön az Úr. Ő majd megvilágítja a sötétség titkait, és nyilvánvalóvá teszi a szívek szándékait, és akkor mindenki Istentől kapja meg a dicséretet. Ámen, foglaljunk helyet. Kedves testvérek, az Úr Jézus Krisztusban az a különlegessége ennek a mai ige hirdetésnek, hogy erre nem egyedül készültem, hanem hát körülbelül 50-en készültünk, hogyha minden gyülekezeti csoportot összeszámolok, a csütörtöki bibliaóra tagjait, a péceli bibliaóra tagjait, a presbitérium tagjait, az ifjúsági bibliaóra tagjait. Legalább 50 voltunk, akik készültünk, és mondták hozzá a gyülekezet tagjai a gondolataikat, és ez nagyon nagy dolog. Majd érintek néhány elhangzott gondolatot, most csak két dolgot szeretnék előjáróban elmondani, az egyik személyes. Azt éltem át, hogy nincsen jobb dolog számomra, mint az igét hirdetni, és ez egyre nagyobb öröm. Hirdetni azt az evangéliumot, amit ránk bízott az Isten. És hiszem, hogy mindazoknak is, akik Isten titkainak a sáfárai, vagyis mindenki, akinek van tapasztalata, és van mondani valója Krisztusról, az átéli ezt a mindent meghaladó örömet. Ennél nincsen több ezen a világon, amit adni lehetne, és kapni lehetne. A másik elhangzott, hogy nagyon nehéz lehet elkezdeni erről az igéről beszélni. Hogyan is lehet? Én azt választottam, hogy in medias res, a dolgok közepébe vágva, úgyhogy már kezdem is. Az egyik dolog, ami nagyon meggondolkoztatta az embereket, és sokat szólt, hogy Pál apostol úgy fejezi be ezt az ítéletről szóló ige szakaszt, hogy majd akkor, amikor eljön az Úr, mindenki Istentől kapja meg a dicséretet. A dicséretet kapja meg. Eszembe jutott mindjárt, tudjátok, az öt szeretett nyelv, amelynek az egyike a dicsérő szavak. Gary Chapmannek van egy olyan könyve is ezzel kapcsolatban, Istenre hangolva, és ebben pont arról szól, hogy Istennek is az egyik szeretett nyelve hozzánk az ő dicsérő szavai. Hadd olvassak fel egy történetet, amely erről szól. Illetve hát én így értelmezem, hogy ez van a lényege a középpontjában a történetnek. Egy lelkészről szól, aki arról, hogy hogyan lett lelkész. Amikor kisgyerek voltam, mondja, édesanyám magával vitt a templomba, a lelkész egy idősebb férfi, gyakran beszélt Isten szeretetéről. Emlékszem, egyszer azt mondta, Isten akkor is szeretni fog, ha mindenki más elhagy. Arról is beszélt, milyen nagyra értékeli Isten az egyes embert. Isten szemében mindenki valaki, mondogatta. Arra ösztönzött, hogy valaki legyek. De sajnos az egyetemen rossz társaságba keveredtem, és sok időt töltöttem bulikban, vagy több időt töltöttem bulikban, mind tanulással. Egy éjjel valamikor az első év végén amolyan italozó bulin vettem részt, hát nem itt lenne más, lehet akkor volt más, de most nincsen, ahol túl sok alkoholt ittam. Másnap reggel egy közeli mezőn tértem magamhoz, és fogalmam sem volt, hogy hogyan kerültem oda. Felültem, dörzsölgettem a szememet, és hallottam, hogy a madarak énekelnek. Egyszer csak teljesen tisztán felcsendültek a fejemben idős lelki pásztorom szavai. Isten akkor is szeretni fog, ha mindenki elhagy. Isten szemében mindenki valaki. Elkezdtem sírni. Tudtam, hogy mindez igaz, és tudtam, hogy rossz úton indultam el. Sokáig sírtam, majd így szóltam Istenhez, bocsásd meg, hogy úgy viselkedtem, mint egy senki, amikor a te szemedben valaki vagyok. Bocsásd meg, hogy eltávolodtam szeretetettől. Ha megbocsátasz nekem, és visszatérsz az életembe, te érted, valaki leszek. Olyan volt, mintha lehullott volna a hályog a szememről, mondta. Úgy érzem, mintha hosszú utazásról tértem volna haza. Tudtam, hogy Isten megbocsátott nekem, és tudtam, hogy azt akarja, beszéljek másoknak a szeretetéről. Azon a reggel ott a mező megmentett engem, és arra hívott, hogy prédikáljak. Hétvégén hazautaztam, és elmondtam édesanyámnak, mi történt. Anyám hangosan újjongva szaladgált a házban, és dicsérte Istent, amiért megmentette a fiát, vagyis engemet. Felhívta a lelkipásztorunkat, és elmesélte neki. Aztán utána elkezd teológiát tanulni, elkezd prédikálni, már teológia mellett meghívja az egyik gyülekezet megbízással, külön püspöki megbízással munkatársnak. Kérdezik tőle, hogy szeret prédikálni? Ha választom kellene az evés és a prédikálás között, leginkább prédikálnék, mert közismert, hogy az igehirdetők mennyire szeretnek enni, felelte mosolyogva. Amikor prédikálok, érzem, hogy azt teszem, amire elhívást kaptam. Így tudom megköszönni Istennek mindazt, amit értem tett. Akkor érzem magam a legközelebb hozzá, amikor prédikálok. Advent, tudjuk, arról szól, hogy ugye dicsérő szavak. Csak még egy gondolat visszatérve. Dicsérő szavak. Vagy valaki. Nem arról prédikál, hogy te senki vagy, hanem te vagy valaki az Isten szemében. Ugye Adventben négyféle mondani valóra szoktunk gondolni. Az egyik az, hogy eljött egyszer Betlehemben, eljön egyszer a mi szívünkben, amikor megkérjük, hogy legyen a mi Urunk. Eljön értünk akkor, amikor magához vesz bennünket a földi élet után, hogy vele élhessünk örökké, és az utolsó eljön a világ végén megítélni élőket és holtakat. És most erről van szó, az utolsóról. Eljön ítélettételre. Ma ítél. Elkülöníti a jót és a rosszat. Ítélettétel ezt jelenti. Elkülönítem a jót és a rosszat, amivel a jó és rossz tudásának a fájától kezdve baja van az embernek. Azóta nem tudja az ember megkülönböztetni a jót és a rosszat. Amióta evett abból a gyümölcsből. És jót, a jót viszi véghez bennünk. Jót gondol rólunk. Magyarul helyre teszi a dolgainkat, az összekuszálódott életünket. És ezért volt olyan megdöbbentő a gyülekezet tagjainak, hogy a szöveg vége az, hogy mindenki Istentől kapja meg a dicséretet. Hát nem a szidást, hát nem elítél, hát nem vet el, hanem magához ölel. Igen. Erről szól ma az Isten igéje neked. Erről beszél Jézus, hogy Isten olyan, mint az apa, aki ugye várja a tékozló fiát, visszafogadja. Nem azért, hogy taslit nyomjon rá, nyaklevest adjon. Azért mondja Jézus, hogy jöjjetek én hozzám mindnyájan, akik megvagytok fáradva, és megterheltettetek. Mindenki jöjjön én hozzám. Ezért, aki ezt megérti, az arról fog prédikálni, hogy Isten akkor is szeretni fog, ha mindenki elhagy. Még akkor is, ebben benne van, ha mindenkiben benne vagyok még én is. ha még saját magamit is elhagyom. Hallottunk már olyanról, hogy valaki annyira kétségbe volt esve, hogy saját magát hagyta el? Vagy legalábbis szerette volna elhagyni magát. Hát hogy ne hallottunk volna? Hát hány esetben történik ilyen? Az ember már saját magáról is lemond. Gondoljunk csak Adi versére, adventi vers, az Úr érkezése. Amikor a lelkem roskadozva vittem, vagyis már nem bírta már vinni, nem is akarta vinni a lelkét, mert képtelen volt rá. De hát vinnie kellett, ha roskadozva is, mert ki tud megszabadulni a saját lelkétől? Hogyan tudunk magunktól megszabadulni? Ugyanúgy nem tudunk magunktól megszabadulni, ahogy az Istentől sem. Ettől a kettőtől nem tudunk megszabadulni. Akárhová menjünk, és csendesen és váratlanul átölelt az Isten. Megérkezett hozzá is az Úr. Megtörtént a második advent az életében. Így van. Beérkezett az ő szívébe is Jézus. Hát a másik dolog, amiről szó került, az az önmagunknak való megbocsátás kérdése, ami nagyon-nagyon nehéz, mert állandóan önmarcangolásban élünk, állandó bűntudat gyötör bennünket, és ez nem függ attól, hogy most valaki vallásos neveltetésű, vagy nem vallásos neveltetésű. Ugye vannak, akik azt mondják, hogy hát én nem vagyok vallásos neveltetésű, nem szoktam templomba járni. Ez teljesen független ettől. Ugyanúgy, ahogy az ELTE egyik professzora mondja, hogy hát az nem attól függ, hogy a gravitáció hat ránk, hogy most akkor hívő vagyok, vagy nem vagyok hívő. Így van, hát ez nem ettől függ. Tehát az, hogy a lelki törvényszerűségek hatnak ránk, az nem függ attól, hogy most hiszek, vagy nem. Legkésőbb a gyász esetén jön elő, őrült erővel a bűntudat. Nincs olyan gyászoló szerintem. Nem találkoztam még, akiben nem jön elő az önmarcangolás. Mit tettem rosszul? Miért nem tettem többet? Hadd ne soroljam. Vagy akkor, amikor a halál révén állunk, amikor úgy érezzük, hogy nekünk kell nem sokára átmenni ebből a világból a másikba. Vedd igénybe Isten ítéletét, mert az helyreigazító ítélet. Az nem félelmetes dolog. Mert elfuthat vele a vonat. Elfuthat a lehetőség. Ezt is számba kell venni. Lehet, hogy vége van a lehetőségnek az életünkben, és többet nem jön vissza. El kell rendezni a dolgainkat. Sokszor felfigyelek arra, amikor az 513-as énekben, ugye örök élet reménysége énekei között van ez a harmadik verszak, hogy ad házamat, jól elrendezzem, és bármely órán legyek készen. Tehát, hogy benne van még az is, hogy az anyagi dolgainkat rendezzük el, úgy készüljünk az Úr jövetelére, az anyagi dolgainkat. Tehát, hogyha már, ha már meghalt egy házastársunk, akkor mire várunk már, hogy elrendezzük az anyagi dolgainkat, hogy megbeszéljük, akár írásba fektessük, hogy a gyermekeink hogy, mint, mit örökölnek. Megvárjuk, amíg aztán meghalunk, és egymásnak esnek, és beperlik egymást. Mennyire fontos az, amit az ének megfogalmaz. Ad házamat, jól elrendezzem. Ezt már nem a sírnál tudjuk megtenni. De ennél sokkal fontosabb, még fontosabb, inkább azt mondom, összefüggnek a dolgok, hogyha az ember a lelki dolgokat elrendezi, akkor fogja a házát is elrendezni nyilván. Lelki dolgokat elrendezni. Hadd olvassak egy másik történetet. Lelkésszel fog kezet egy hölgy, amikor menne kifele a templomból, és azt mondja, szeretne vele beszélgetni. És elkezdi. Ön jól ismeri ugye a mi családunkat. Ön temette el a férjemet, és ön eskedte a lányomat is. Ő most Dél-Németországban lakik, és megszületett az első gyermeke. Állítólag most lesz a keresztelője, és a lányom nem szeretné, hogy én is jelen legyek. Miben segíthetek én ebben? Kérdezi a lelkész. Tudom jól, hogy a férjem halála után túl erősen kapaszkodtam a lányomba. Azt hiszem, ez is az egyik oka, hogy olyan messze költözött, valósággal elmenekült tőlem. Mindössze egyszer voltam náluk látogatóba. Akkor is szállodába kellett laknom. Kicsiny lakásukban nem volt hely. Most, amikor a gyermek megszületett, nagyobb lakásba költöztek. Ott vendégszobájuk is van. Akár a lakásukban aludhatnék is. Azt hiszem azonban, hogy ezt a lányom nem akarja. Távol akar tartani magától. Mi az a közelség, kérdezi a lelkész, amelyet a lánya még megenged magának, anélkül, hogy önt távol kelljen tartania magától? Na hát éppen ez az, amit nem tudok. Múlt évben, miután a lányom elköltözött tőlem, lelki gondozóhoz fordultam, és ez jót tett nekem. Sok mindent megértettem abból, hogy mit csináltam rosszul, de segített. Most sok múltbeli dolgot másképpen látok, különösen is a lányom hangulatváltásait, amelyekkel ki tudott hozni a sodromból. Ami elmúlt tehát, mondja a lelkész, attól most már képes távol tartania magát, de mi lesz a jövőben, önnel és a lányával? A lányom nem tud arról, hogy lelki gondozóhoz fordultam. Miért hallgatta ezt tőle, előle? Gondolja, hogy el kell mondanom? Tegyük fel, hogy a lánya tudná, hogy ön a vele kapcsolatos viszonyát a férje után egészen másképpen értékeli. És hogy ön megértette, mi mindent tett rosszul. Vajon hogyan fogadná ezt a lánya? Nem tudom pontosan, de feltételezem, hogy pozitívan értékelni. És azt is, hogy magamat kérdőre vontam. Na ez az ítélet. Tehát nem csak 5 milliárd év múlva lesz majd a világ végén egy ítélet, hanem most, amikor odaállunk az Isten színe elé, és kérdőre vonjuk magunkat. Úgy hangzik, mintha már önmagában az az információ is, hogy anyám a velem szembeni nevelő magatartása miatt lelki gondozóhoz fordult, képes lenne valamit megmozgatni ön és a lánya között. Igen, azt hiszem. Lehetne ez egy másik iránymutató első lépés? Lehetséges. Megbeszélik, hogy a következő alkalommal, amikor írni fog a lányának, akkor leírja őszintén, hogy most már másképpen látja a kapcsolatukat. És tudja, hogy ő rontotta el, ő akaszkodott rá annyira, hogy ezzel szétzilálta volna a házasságát is, hogyha nem költöznek el. Milyen sokszor megtörténik ez? Ráakaszkodik valaki a gyerekekre, a fiatalokra, akik házasságot kötöttek, nem hagyják őket élni, és szétmegy a kapcsolat. Milyen sokszor megmenti a kapcsolatot azt, hogyha elköltöznek. És milyen nagy dolog az, amikor belátja az, aki Isten elé áll, hogy mit rontottam el, és elrendezheti még életében a dolgokat, hogy könnyebb legyen aztán például a gyász, kevesebb legyen a lelkiismeret furdalás, és odáig boldogabb legyen az élet. Na hát ez az, amiről szól Pál apostol, hogy Isten majd megvilágítja a sötétség titkait, a szívek szándékait. Isten megadja ezt a lehetőséget, hogy már most odaálljunk elé. Világítson bele a szívünkbe, és érezzük meg, hogy miért csináltuk mi azt, amit csináltunk. Miért akaszkodtunk annyira, ha ráakaszkodtunk valakire? Miért lehetetlenítettük az életüket? A sötétség titkai, ezek a dolgok a lélek mélyén eltemetett titkok, bűnök, fájó pontok vagy vakfoltok, és Isten megvilágítja, mert az ő ítélete világosság. Persze nem mindenki veszi olyan szívesen, hogy most Isten elé vigyük a dolgokat. Egyszer egy lelki gondozót így szólítottak meg egy kórházban, hogy azt mondja, az egyházról tudni sem akarok, Isten nem létezik. Különben nem állnának ilyen pocsékul a dolgai, mondja. És ebből a pocsék helyzetből szeretne kikerülni? Kérdezi a lelkész. Isten és egyház nélkül? Ez nagyon jó. Isten és egyház nélkül akarunk kikerülni a pocsék helyzetből? Hát ez lehetetlen. Nem lehetséges. De nagyon pozitív az, ahogyan elmondja, hogy én így is ott vagyok. Ha Isten és egyház nélkül szeretné, hogy elkezdjünk beszélgetni, itt vagyok. van lehetőség rá. És aztán majd Isten szent lelke tud vezetni, bízni kell benne. Isten dicsér, mondtuk az elején, Isten egyik szeretett nyelve hozzánk a dicséret, és a mi szeretett nyelvünk is lehet felé. Kifejezhetjük a szeretetünket. Luther Mártonról tudjuk, hogy nagyon szerette dicséretekkel kifejezni az énekekben, imádságokban a szeretetét Isten felé, de az ő szeretet katája felé is. 1532-ben így ír a feleségének, hogy hőn szeretett feleségem, Katarina Luther, saját kezébe. Isten áldjon téged, mélyen szeretett katám. Remélem, holnap vagy holnap után hazaérkezem. Kérd Istent, hogy sértetlenül hazavigyem. És hát ismerjük az ő énekeit, amelyekben dicséri, magasztalja Istent. Hát a leghatalmasabb volumenű Isten dicséret az az Erősvár, a mi Istenünk, amelynek az egyik verse József Attila fordításában így szól, ha a földön ördög nyüzsögne, és elnyelni akarna, meg nem riadnánk ellene, győz hitünk diadalma, a világi úr tombolhat vadul, semmit sem tehet, ő megítéltetett, megrendül egy szavunkra. Luthernek az volt a legfontosabb tette, hogy azért lépett fel kora államegyháza ellen, mert az nagyobb súlyt fektetett a hagyományokra, és az ember vallásos erő feszítésére, mint a kegyelemre. Szeretném azt kiemelni és megállni egy picit, hogy az ember vallásos erőfeszítésére, mert ma is van ilyen. Ma is van ilyen, amikor arra teszik a hangsúly, hogy hát neked kell hinni, neked kell erősnek lenni ahhoz, hogyha szeretnéd, hogy Isten téged megsegítsen. Sokszor ilyen kétes, új hullámos keresztény gyülekezetek szoktak, akik gyógyítással foglalkoznak, ezt a beállítottságot hangsúlyozni. Egészen hasonló, nem bántom a katolikusokat, csak mondom, hogy hasonló hozzá. Neked kell hozzátenni a kegyelemhez. Ez a lényege. Tőled függ. Nagyon erősen kell lesz neked vallani. Máskülönben nem tudsz közelebb kerülni Istenhez. Ez olyan, mintha a szülő azt mondaná a gyermekének, hogy rajtad is múlik az, hogy gondoskodom-e rólad. Mennyire hiszel bennem? Álljon meg a menet. Az Isten nem ilyen. Egy apa, egy anya nem lehet ilyen. A hit az nem egy magunkból kicsiholt valami cselekedet, hanem a hit az ráhagyatkozás. Pont az ellenkezője. Elengedem magamat. Rábízhatom magamat Istenre. Úgy lesz a legjobb, ahogyan ő dönt. Rábízom magamat, legyen úgy, ahogy te akarod. Ez az Isten titka, amiről Pál apostol beszél. A Szentírás tele van azzal, hogy Isten dicsér. Dicsér bennünket. Kezdve azzal, hogy minden fölé, a teremtésben minden fölé helyez bennünket. Aztán azt mondja Ézsaiás 41-ben, hogy ne félj, mert én veled vagyok, ne csüggedj, mert én vagyok az Istened. Megerősítlek, meg is segítlek, sőt, győzelmes jobbommal támogatlak. Vagy Jeremiás ezt mondja, hogy mert csak én tudom, mi a tervem veletek, békességet és nem romlást tervezek, reményteljes jövőt adok nektek. Vagy a Jeremiás 31.3-ban örök szeretettel szerettelek, azért vontalak magamhoz hűségesen. Vagy szintén Jeremiás 31-ben gyászukat örömre fordítom, megvigasztalom őket, örömet szerzek nekik a kiállott szenvedés után. Vagy Jézus azt mondja a János evangéliumában, hogy bizony mondom néktek, aki hallja az én igémet és hisz abban, aki elküldött engem, annak örök élete van, sőt, ítéletre sem megy, hanem átment a halálból az életre. Vagy én vagyok az élet kenyere, aki hozzám jön, nem éhezik meg, aki én bennem hisz, nem szomjazik meg. Vagy ezzel fejezik be az egész új szövetség, jelenések könyve vége. Íme eljövök hamar, velem van az én jutalmam, és én megfizetek mindenkinek a cselekedete szerint. Én vagyok az alfa és az omega, az első és az utolsó, a kezdet és a vég. Aki szomjazik, jöjjön. Aki akarja, vegye az életvizét ingyen. Ezzel lehet befejezni. Aki akarja, az jöjjön. Az nem maradjon otthon. Kinek nincs ezek után kedve Jézushoz jönni? Hát hova menjünk? Munkahelyre, ahol agyonszidnak bennünket? Iskolába, ahol nem egyszer itt valahol a köztéren dolgoztak emberek, és mondom, milyen szépen dolgoznak. Jaj, de jó, hát soha senki nem dicsér meg engem. Ez volt a reakció. Hova akarunk menni? Ki mond dicsérő szavakat? Az Isten. Az Úr Jézus, aki érkezik. Ámen. Imádkozzunk. Úrunk Istenünk, hálásak vagyunk azért, hogy Te érkezel, mint ítélő Isten, aki helyre tudott tenni a mi életünket, aki meg tudod bocsátani a vétkeinket, sőt, meg tudod láttatni a mi lelkünk mélyén levő sebeket, bajokat, és így gyógyítasz meg. Urunk, segíts, hogy el tudjuk rendezni a házunkat, el tudjuk rendezni az életünket, a lelki dolgainkat, kapcsolatainkat, gyermekeinkkel, unokákkal, és akivel csak kell. Kérünk, hogy ne hagyj bennünket magunkra, hanem add, hogy mi is közelebb és közelebb lépjünk hozzád. Amen.